Október 16-án vasárnap tartottuk az élelmezési világnapot, amelynek alkalmából Ferenc pápa eljuttatta üzenetét a FAO ülésére, és ehhez kapcsolódóan 17-én pedig megtartották világszerte a szegénység elleni küzdelem napját. Itt van velünk a stúdióban Kálmán Zoltán, mezőgazdasági és környezetügyi tanácsos, aki Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési szervezeteiben, így a FAO-nál is. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszöntöm a hallgatókat. A világélelmezési nap 1979-ben magyar javaslatra született. Akkori magyar mezőgazdasági miniszter Romány Pál javasolta a FAO konferencián, hogy emlékezzünk meg az élelmiszer előállításának fontosságáról, és az ő javaslatát az ENSZ közülés jóváhagyta, és 1981 óta minden évben a világ számos pontján megünneplik az élelmezés világnapját. Ezen a napon Ferenc pápa is eljuttatta üzenetét a FAO-ban szervezett élelmezési világnap résztvevőihez. Ebben az üzenetben gyakorlatilag emlékeztetett a Laudato Si nevű enciklikájában megfogalmazott legfontosabb gondolatokra, többek között arra, hogy a mezőgazdaságnak és az élelmiszer előállításnak arra kellene koncentrálnia, hogy a környezetünket megóvjuk, és a mezőgazdaságban dolgozóknak pedig a munkáját elismerjük, megfelelő tisztességes bért tudjanak kapni szerte a világban. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy a élelmezési világnap és a szegénység elleni küzdelem világnapja egymást követi, ugyanis a két tényező nagyon szorosan összefügg. A világ éhezőinek túlnyomó része paradox módon pont a mezőgazdaságban dolgozó vidéki településeken élők közül kerül ki, és az ő helyzetüknek a javulása lenne a kulcsa, tehát a szegénység csökkenése lenne a kulcsa az éhezés megszüntetésének is.
Idén a klímaváltozás hatásaira és ennek a mezőgazdaságra tett következményeire helyezték a hangsúlyt ezen a konferencián. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban már több ízben felszólalt. Ő, ahogy nevezte, a migránsok is sok esetben éppen a klímaváltozás miatt kényszerülnek útra kelni.
Igen, a klímaváltozás ma már azt gondolom, hogy senki által nem vitatott jelenség, egy sajnálatos folyamat, aminek mindenképpen véget kellene vetni, és ebben a mezőgazdaságnak és a mezőgazdaságban dolgozóknak nagyon nagy szerepük kellene, hogy legyen. Ferenc pápa mondása volt az is, hogy az Isten megbocsát, az ember az néha, a földanya az nem bocsát meg. Ezzel arra utalt, hogy ha olyan változásokat idézünk elő a talajok, termőtalajok pusztulásában, termőföldek leromlásában, az erdők kiirtásában, akkor az megfordíthatatlan következményekkel jár előbb-utóbb a környezetünkre és az életünkre nézve. Ferenc pápának egy másik fontos üzenete a klímaváltozással kapcsolatosan arra utalt, hogy vannak, akik a klímaváltozást, valamint az éhezést egyfajta hivatkozási alapként tekintik arra, hogy olyan módon beavatkozzanak a természetbe, ami természetellenes. Itt gondolok a génmódosításra, és ennek kapcsán eléggé egyértelműen megfogalmazta azt az álláspontját, miszerint elfogadhatatlan az, hogy vannak olyan emberek és érdekcsoportok, akik saját magukat mindenhatónak képzelik, és úgy gondolják, hogy büntetlenül beavatkozhatnak a természetbe, és megváltoztathatják állatoknak és növényeknek a genetikai állományát, ezzel pedig olyan változásokat idéznek elő, amiknek a következményei beláthatatlanok.
Milyen arányban fogadják el, illetve utasítják vissza az országok világszinten ezt a génmódosítást?
A génmódosítás nagyon nagy szerepet játszik a kukorica és a szója előállításában. Sajnos az országok egyre nagyobb száma ma már foglalkozik génmódosított növények termelésével. Szerencsére az Európai Unióban Magyarország aktív részvételével lehetőség van arra, hogy megtilthassuk a génmódosított növények termesztését. A génmódosítás, mint említettem, a kukorica és a szója esetében a legjelentősebb. Kukorica esetében egyértelműen arról is lenne szó, hogy nem lenne szükség a génmódosított kukorica alkalmazására, hogyha követnénk a régi bevált hagyományok szerinti vetésváltást, amely szerint kukoricát nem monokultúrában termesztek hosszú távon, hanem más növényekkel váltva, vetésforgóban, vetésváltásban termelném a kukoricát. Szója esetében egyenlőre nagy mértékben rá vagyunk szorulva a génmódosított szójára, mivel a nem génmódosított szója elérhetősége az minimális.
De milyen előnye származik a termelőnek abból, hogy génmódosított kukoricát állít elő? Olcsóbb? Többet lehet belőle termelni?
Rövid távon bizonyos előnyei származhatnak belőle. A terméshozamok általában nem jelentősebbek, viszont a elérhető jövedelem az bizonyos esetekben kedvezőbb.
Tehát itt is akkor a profit, ugye, itt ami az első helyen áll. A
profit érdekeltség, ami meghatározza a gazdálkodóknak a orientáltságát, illetve hát a döntését, hogy milyen növényeket termeljen.
Ferenc pápa összefogást és átfogó gondolkodásváltást sürget, hiszen azt mondja, hogy a környezet, és itt kicsit visszatérek az enciklikájára, ami nem csak egy környezetvédelmi enciklika, hanem ő átfogóbban a közös otthon gondozására helyezi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy összefügg az emberi környezet a természeti környezettel, és csak akkor tudjuk megőrizni ezt az összhangot, hogyha változtatunk az életfelfogásunkon és az életvitelünkön. Tehát ez egy ilyen integrális ökológia. Vajon ebből az egyes kormányok másfél év telt el az enciklika megjelenése óta mit hasznosítottak? Egyáltalán figyeltek-e erre a pápai megnyilvánulásra?
Azt gondolom, hogy mindenképpen figyelniük kellett, hiszen csak az elmúlt egy-két évben több alkalommal Ferenc pápa személyesen is megjelent a FAO, illetve a világélelmezési programnak a különböző rendezvényein, és óriási figyelmet kapott a különböző országok, tagországok miniszterei részéről, akik részt vettek ezeken az eseményeken. Az üzenetei remélhetőleg egyre nagyobb figyelmet fognak kapni a jövőben is, ami már most megfigyelhető egyre több országban központi kérdésként tekintik például az élelmiszerveszteség és az élelmiszerpazarlás kérdését. Ugyanis a probléma, mint Ferenc pápa legutóbbi üzenetében is elmondta, nem a megtermelt élelmiszer mennyiségének a problémája, és nem azért van éhezés, mert nincs elég élelmiszer, hanem azért van éhezés, mert szegénység van, és a szegény emberek nem jutnak hozzá a megtermelt élelmiszerhez. A másik fontos ok pedig az, hogy a megtermelt élelmiszer több mint 30%-a veszendőbe megy. Az élelmiszerveszteség és a pazarlás elleni küzdelem pedig most már részben a pápa üzenete nyomán is egyre több ország nemzeti politikájában, jogrendszerében kiemelt figyelmet kap, és foglalkoznak vele.
De 30% az egy óriási nagy szám.
30% az nagyon sok, és ez a fejlett országokban szégyen szemre még 40%-ot is időnként eléri, és ennek jelentős része a végső fogyasztók által kidobott élelmiszer. Ugyanis azáltal, hogy a multinacionális élelmiszerláncok mindenféle vásárlásösztönző akciókkal arra buzdítják az embert, hogy vegyen meg minél több mindent, ezért gyakorlatilag nem érdekeltek abba, hogy felelősen vásároljunk. A pápa erre is buzdít, és nem csak kormányokat, hanem a magánembereket is, hogy mindenkinek személy szerint is van felelőssége abban, hogy odafigyeljen, és tudatos vásárlóként ne vásároljon többet, ne vásárolja meg csak azt, amire szüksége van, és ne dobja ki azokat az élelmiszereket, amelyek máshol életet menthetnének, mert nagyon sok rászoruló nem jut hozzá a megfelelő mennyiségű élelmiszerhez.
Igen, egyfajta erkölcsi kötelességünk ez, tehát hogy ne egy ilyen élményé váljon a vásárlás, ahol emocionális alapon döntünk, hogy ez szép, és jól néz ki, és csillog, és akkor még többet veszek belőle. Otthon pedig nem érzek mondjuk szégyent, hogyha kidobtam az egészet, vagy egy nagy részét a kukába. Tehát valahol egyfajta ilyen társadalmi gondolkodásváltást kellene elindítani. Régen ugye az ember mindent beosztott. Most pedig óriási mennyiségű szemét is felhalmozódik, és akkor itt már a környezetvédelem is belekapcsolódik. Beszéltünk a szegénység elleni küzdelemről. Hol tartunk most ebben a folyamatban?
A szegénység elleni küzdelemben értünk el eredményeket világszerte, viszont ezek az eredmények messze elmaradnak azoktól a várakozásoktól, amelynek értelmében például 2030-ra fenntartható fejlődési célok többek között azt is zászlójukra tűzték, hogy zéró éhezés és a szegénység megszüntetése. Tehát ez a kettő természetes módon együtt jár, de én a fenntartható fejlődési célok között még kiemelném a megfelelő munkához való hozzájutásnak a fontosságát, ugyanis a szegénységben élők túlnyomó része azért szegény, mert nincs munkája, és a legtöbb esetben azt gondolják, hogy alamizsnával vagy jótékonysággal meg lehet oldani ezeket a problémákat. Ferenc pápa is az üzenetében egyértelműen megfogalmazta, hogy a szegény emberek nem alamizsnára vágynak, hanem méltányosságra és méltóságra, és a méltányosság és a méltóság az azt jelenti, hogy megfelelő munkát biztosítanak számukra, és a megfelelő munkával megfelelő jövedelemhez tudnak jutni, így meg tudják vásárolni az élelmiszert. Így el is jutunk többek között egy másik fontos dologhoz, ami az élelmiszerveszteséggel és összefüggésben van, és a nagymértékű pazarlással, ugyanis a nagyipari élelmiszer előállításnak a filozófiája az az olcsó élelmiszert állítsunk elő című szlogen, ami első hallásra mindenkinek szimpatikusnak és kedvezőnek hangzik, ugyanakkor ellentmondásos, mert az olcsó élelmiszer az egyrészt pazarlásra ösztönöz, tehát nem ösztönöz arra, hogy vigyázzak rá. Másrészt pedig az olcsó élelmiszer, ha azt a nagyipar állítja elő, az nagyon sok esetben rossz minőségű élelmiszert jelent, és a rossz minőségű élelmiszer, a junk foodnak nevezett rossz minőségű élelmiszer, ennek vannak olyan további hatásai, amit ha bekalkulálnának és a valós értéken kezelnék, akkor nem lenne ennyire olcsó. Gondolok itt ezekre az egyéb hatásokra, például a népegészségügyi hatásokra, az egészségtelen élelmiszerek miatt föllépő különböző betegségek, amik országos szinten és globálisan is óriási problémákat és rengeteg költséget okoznak.
Talán Olaszország ebben egy picit példát mutathat, itt mindig fontos volt, hogy jó minőségű élelmiszert fogyasszanak, és friss legyen az az áru, amit mondjuk a piacról hoznak. Ez a 0 kilométeres áruknak a példája, vagy pedig közvetlenül a termelőtől a fogyasztóig ez a Coldiretti szövetkezet a biotermékeknek az előállítását is ösztönzi. Magyarországon hogy állunk ebben a kérdésben?
Igazából Olaszországban valóban nagyon sok pozitív példa van. Én azt gondolom, hogy a Magyarországban is az utóbbi évtizedben megindult egy ilyen folyamat, és szinte alig múlik el olyan hét, hogy ne számolnának be a híradások arról, hogy létesült egy helyi piac, és valamelyik faluban, kisvárosban létesítenek ilyen helyi piacokat, ami biztosítja a termelők számára a fogyasztók részére való közvetlen ellátást. További nagyon fontos eredmény például az, hogy a közétkeztetésben lehetőségük van arra a közétkeztetést szervezőknek, hogy közvetlenül a termelőktől tudják beszerezni az élelmiszereket, és nem feltétlenül a multinacionális láncoktól. Tehát vannak nagyon pozitív és jó kezdeményezések Magyarországon is a tekintetben. Én azt gondolom, hogy ezen a téren folytatni kellene a konzultációt és tanulni Olaszország, Franciaország és más országok tapasztalataiból. Most már viszont büszkén mondhatjuk, hogy akár a mi tapasztalatainkat is szívesen megosztjuk más országokkal ezen a téren.
Köszönöm szépen ezt az átfogó beszámolót és értékelést, és akkor mi is a magunk módján tegyük meg azt a kicsit, ami sok apró lépést összetéve egy nagy előrelépést jelenthet mindenkinek.
Köszönöm szépen a beszélgetést!